mindenkit én is a mai délutánon, azokat is, akik személyesen vannak jelen, azokat is, akik a internet előtt figyelnek bennünket. A mai alkalommal a megkezdett sorozatunkat szeretném folytatni az utolsó időkkel kapcsolatban, és a mai alkalommal kicsikét rátérünk a alapjaira a végidők különböző rendszerének, és az alapigét szeretnék felolvasni Mózes első könyvéből. Egy jól ismert történet, ez a bábeli toronynak a története, Mózes első könyve, 11. rész első 9 verse lesz az alapigénk. A megnevezett helyen így hangzik Istennek az igéje. Az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mikor azután kelet felől elindultak, Sinár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük jól ki. A tégla lett nekik kőgyanánt, a szurok pedig habarcs gyanánt. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek. Ezt mondta az úr, íme a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, de munkájának ez csak a kezdete. Bizony, semmi sem gátolja, hogy véghez vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Így szélesztette szét őket onnan az úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Azért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavart össze az úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az egész föld színére. Jól ismert igék ezek, és a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy a Mózes könyvének az első 11 fejezete, Mózes első könyvének első 11 fejezetének a megértése nélkül a Bibliának számos kijelentése és proféciája nem érthető meg. A nemzetekkel kapcsolatban ezért két rész lesz, de nem tudom, hogy lesz, nem lesz egy harmadik, mert most a mai napon elsősorban az alapokról szeretnék beszélni, hogy megértsük azt, hogy a mai világban mi miért történik, milyen folyamatok zajlanak, és hogy ennek az eredete miért vezethető eddig az eseményig vissza. Még mielőtt belemennénk, a múltkori szolgálatom kapcsán egy picikét odaégett a betlehemi kenyér, ott Naomi és Ruth kapcsán ott a viszonyokat egy kicsikét összekevertem, ott a nagymama, nagyszülő dolgokat, ezért elnézést kérek, úgyhogy természetesen Ruthnak volt a unokája Dávid. Nem Naominak, elnézést kérek, ez tévedés volt, egy picit oda kapott a végén a kenyér. Jó, nézzük, hogy a elmúlt alkalmak során a sorozat eddigi részeiben miket vettünk át, egy nagyon kis pici rövid összefoglalás. Az elején megnéztük az utolsó idők értelmezését, hogy a Biblia ezt hogyan is tanítja, mi a Bibliának az időszemlélete és az időképe, és ott már kihangsúlyoztam, hogy a Biblia elsősorban nem időpontokban és kronológikus események kronológiában gondolkozik, hanem eseményekben, eseményekhez köti a üftöletilának a bizonyos eseményeit. Beszéltünk a Kronoszról, a Kájuszról, a Zájonról, vagyis hogy vannak rendelt idők, kifutó idő, és vannak a különböző korszak. Majd pedig megnéztük, hogy az Antikrisztusnak milyen személyiségjegyei vannak, honnan érkezhet és honnan jöhet. És a mai alkalommal is majd, illetve a következő alkalommal is majd látszani fog, hogy egyre erősebb az a változata személyes meggyőződésem alapján, hogy valamilyen szinten Asszíriához, az asszír területhez köthető az Antikrisztusnak a megérkezés. Az elmúlt időszakban sokat vizsgálgattam ezt a kérdést, hogy valószínűleg az a térség lesz majd, ahonnan ez származni fog. Nyilván majd, ha az Antikrisztusi Birodalomnak a felemelkedéséről és majd a bukásáról szó lesz, ott majd kifogom egy kicsikét ezeket részletesebben fejteni. És beszéltem arról is, hogy az Antikrisztusnak a szolgálata milyen területeken fog majd megnyilvánulni, és azt lehet látni a bibliai proféciákból, hogy az Antikrisztusnak igazából, hogy az utolsó idők birodalmát, a végső birodalmát felépítse, három területen kell neki tulajdonképpen áttörést elérnie, hogy ezt a globális, itt a Bábel tornyánál is látható egységet majd létrehozza. Az egyik a zsidóságban az útjába. Az elmúlt két alkalommal erről beszéltem, hogy a zsidósággal először köt egy 7 éves szövetséget, hogy biztosítsa a keleti lábat. Ez majd Dániel állóképénél majd látni fogjuk a két vaslábat, ami a nyugati és a keleti része lesz. Ez fogja majd ezzel biztosítani magának, hogy a keleti térségben ne legyen probléma. Ezt a szövetséget köti meg majd a 7 év felénél, 3,5 évnél. és ezután fog majd bekövetkezni az a holokauszt, amelyről a osztvetségi proféciák szerint a zsidóság kétharmada fogja majd az életét veszíteni, és a 144 ezer elpecsételten kívül a Bokrába, illetve az Edom térségébe menekült maradék fogja majd ezt túlélni, akikkel Isten majd be fogja népesíteni az ezeréves messiási királyságot. És ezt nevezte a Biblia még a halál szövetségének, vagy Jákob nyomorúságának az időszakának, amikor ez a fajta halállal és a pokollal kötött szövetség fogja majd a pecsétek ítéletét nagy valószínűséggel, a lovasok ítéletét megindítani, amikor a földet majd el fogják árasztani a különböző negatív események, és reménységünk szerint mi már akkor nem leszünk itt. A mai alkalommal belekezdünk a másik ilyen problémájába az Antikrisztusnak, ezek a nemzetállamok lesznek, és az Antikrisztus addig nem tud globális hatalmat gyakorolni, amíg vele szembe önálló szuverén független országok vannak, akiknek saját akarata, saját pénzrendszere, saját kultúrája, saját hagyománya, saját védelmi rendszere van, és minél több ilyen van a Földön, annál nehezebb globális uralmat kiépíteni, és jelenleg most azt látjuk a világban, hogy ezeknek a felszámolása megkezdődött. Ezt nevezi a Biblia gazdasági politikai Babilonnak, erről szól a jelenések könyvének a 18. része, amiben arról van szó, hogy ez a nagy babiloni szinkretista egyvelek hogyan fogja majd ezt az antikrisztusi birodalmat kiszolgálni és támogatni, és ezeknek a lépéseit fogjuk most ma csak vázlatszerűen, következő alkalommal pedig egy kicsikét részletesebben menni. Itt két kulcs kifejezés lesz majd, a globalizáció és az új világrend, mind a kettő ennek az alapjait fogja majd képezni, és elsősorban Nyugat-Európa és Észak-Amerika a legnagyobb van veszélynek kitéve ezzel kapcsolatban, mert az iszlám világban, a kínai kultúrában és a Távol-Keleten nehezebben tudnak ezek a dolgok előre menni, de a bibliai proféciák alapján lehet látni, hogy az Antikrisztus majd ebből a térségből fog a nyugat-európai térségben megjelenni, és hatalomra szert tenni, és Magyarországon is vannak olyan pártok, akik nyíltan hangoztatják az Európai Egyesült Államoknak a mielőbbi létrejöttét, tehát ez nem csak nyugat-európai probléma, hanem Kelet-Közép-Európában is megjelenik. És a harmadik nagy gátja és nagy akadály az antikrisztusi birodalomnak a kiépülésének, ez maga a kereszténység. Ezt majd a vallási Babilonnal kívánja felszámolni, ez a jelenések 17-ben a nagy parázna, amiről az előbb is beszéltem. Itt két nagy terve van, egyik a vallási szekularizáció, vagyis a hitnek a kiüresítése a mindennapokban, a társadalomban, a személyes, a család életben, a kultúrában, a közéletben, illetve a másik pedig a vallásoknak a egyesítése, vagy valamilyen szintű szinkretizálása, egy közös nevezőre hozás, hogy amíg a birodalmát építi és kiterjeszti a hatalmát, addig ne a vallási villongások és a vallási problémák miatt mindig arra kelljen figyelni, hogy éppen hol van zűr az adott területén, és majd a felépítésében a 10 királyságnál látni fogjuk, hogy 3 király valószínűleg nem fog majd ezzel egyetérteni, és ezért fogja majd őket felszámolni és valószínűleg likvidáltatni. Tehát ez lesz majd a harmadik dolog, erről majd 2-3 hónap múlva, szerintem 2-3 alkalommal bele fog majd férni, hogy ezt egy kicsikét részletesebben átnézzük. Tehát azt lehet látni, hogy amíg ezek a dolgok a helyükön vannak, amíg ezek a dolgok a világban rendben vannak, addig az Antikrisztus egy egységes globális világbirodalmat nem tud kiépíteni, és különösen a kereszténység az, ami a számára a legnagyobb akadályt jelenti, hiszen tudjuk azt, hogy maga nev is azt jelenti, hogy Antikrisztus egy Krisztus ellenes, tehát a kereszténységgel szemben, a kereszténység ellen, tulajdonképpen Krisztussal szemben fog fellépni és építeni fel a munkáját. Emlékeztetek rá, például, amikor Pál apostol üldözi, akkor még nem Pál apostol, akkor még Saul rabbi, üldözi a keresztényeket, amikor megyen Damaszkuszba, ott is el akarja őket fogni, és amikor látomásban részesül, az Úr megjelenik neki, akkor mit mondnak az Úr? Saul, miért üldözöl engem? Nem a keresztényeket. A keresztényeket mindig a Biblia Jézusra azonosítja. Aki keresztény, aki krisztusi, az Krisztussal együtt van. Tehát azt a Biblia mindig így tekinti, és a nyugat-európai társadalmakban már nagyon jól lehet látni, hogy különösen a szekularizáció miatt egy erőteljes lobby van, hogy egy kultúra csere legyen a nyugati társadalomban, hogy ez a zsidó-keresztény örökség és kultúra le legyen cserélve egy posztmodern ember számára is vállalható kultúrává. Ezeket az izmusokat láthatjuk most a különböző halálkultuszokban, a genderkultuszokban, és többen már ezekről majd részletesebben fogok beszélni. És azt is lehet látni, hogy ennek az alapjai, ennek a fajta dolognak, hogy ezeket Isten által létrehozott dolgokat fel akarja számolni az Antikrisztus, ez abból is látszik, hogy Bábel tornyának a története a babiloni eseményekben van a gyökere az egésznek. Tehát minden itt kezdődött el tulajdonképpen, az első ilyen törekvése volt a sátánnak arra, hogy Istennek a tervét, Istennek az üv tervét tulajdonképpen megakadályozza. Nézzük akkor, hogy mi is történt az események előtt, mi váltotta ki ezt a dolgot. A bűneset után bejön a ultraliberális korszak, amikor mindenki azt csinál, amit akar, nincsen joghatóság, nincsen állam, és mindenki azt tesz, amit akar, még az embergyilkos Kánit sem lehetett megölni, és ennek a vége az lett, hogy az angyalok egy csoportja megérkezik a második, harmadik szférából, a földön élő asszonyokkal, állatokkal és különböző dolgokkal keverednek, és emiatt Isten Noé és családja kivételével elpusztítja az egész földet özönvíz által. És itt ezzel kapcsolatban van két nagyon fontos igevers. Amikor az özönvíz véget ér, Noé kilép a bárkából a családjával, áldozatot mutatnak be Istennek az eseménynek a végén, és akkor Isten két nagyon fontos dolgot mond Noénak. Az első és a legfontosabb ez a parancsolat. Aztán Isten megáldotta Noét és fiait, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ez tulajdonképpen minek a megismétlése? Az Ádámnak adott szövetségi rendelkezésnek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát Istennek a menetrendje már a kezdeti időszaktól fogva ez volt az emberiségnek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Ez volt az isteni menetrend és az isteni program, és Istennek ez az áldása kísérte ezt a dolgot, mert Isten megáldotta őket, és utána mondta el a parancsolatot. Tehát Isten áldásának kell kísérni ezt az eseményt. A másik pedig az, amikor Isten kijelenti, hogy többet a földet özönvíz által nem pusztítja el. A föld biztonságban van, Isten garantálni fogja a hideget, meleget, nyarat, esőt, telet, különböző biológiai, gazdasági folyamatokat, és itt hangzik el majd a Noénak adott hét parancsolat, amelyből látjuk majd az Apcsel 15-ben 4-et megismételni, az apostoli, illetve a Pál levelekben a következő 3-at, és Isten tulajdonképpen egy új szövetségre lép itt az emberiséggel, egy olyan szövetségre lép, amelyben már szabadon ehetővé teszi például az állatoknak a húsát, ez korábban nem így volt, mert vegetarianizmus volt, megjelenik az emberi törvényszéknek a felállítása, aki embervérét ontja, annak vére ember által ontassék ki, megtiltja a vérevésnek a tilalmát. Tehát Isten egy teljesen új alapra helyezi az emberiséget, és ezt úgy tette Isten a szövetség részévé, hogy a Noéval kötött szövetség mind a mai napig érvényben van azok számára, akik nem Krisztuséi, és nem a zsidósághoz tartoznak. A korábbi szolgálatomban már utaltam rá, hogy 3 nagy csoportja van az emberiségnek, amiről Pál apostol is tanít. Vannak a zsidók, akik születésüktől fogva zsidók, vannak az újjászületett keresztények, az egyháztagjai, és vannak, akik sehova nem tartoznak. Őket nevezi a Biblia népeknek, vagy a pogányoknak, vagy görögöknek, attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. De Istennek ez a fajta rendelkezése itt a 70 néppel kapcsolatban, itt 70 népet és nemzetet olvashatunk a nemzetségtáblázatokban, amik itt a következő fejezetekben vannak. Ezek mind a mai napig érvényben vannak, és érdekes, hogy pont a sátorok ünnepén, mikor minden nap egyel kevesebb áldozatot kell bemutatni, pontosan 70 darab áldozat jön ki a ünnepek során, és egyértelmű, hogy ez is a nemzetekre való utalást jelent, hiszen a sátoros ünnep a bibliai proféciákban az 1000 éves királyságnak az áldása. És a másik dolog, ami itt történik, és ami tulajdonképpen elvezet bennünket a babiloni, bábeli torony építéshez, ami tulajdonképpen az egész konfliktusnak és mind a mai napig ható következményének az oka volt, ez pedig az 1 Mózes 9.26-27-ben olvashatjuk. Noé ugyanis szőlőt kezdett el ültetni, egy kicsikét beívott, nyilván nem kannás volt még abban az időben, hanem tényleg szőlőből készült, lerészegedett, és a egyik fia, akit Hámnak hívtak, az meglátta ezt a dolgot, és ahelyett, hogy szépen titokba csendbe tartotta volna, és megoldotta volna, elkezdte híresztelni, a két fiú takarja be az apját, és mikor Noé felébred, akkor mondja a következő dolgokat. Azt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája legyen testvérei között, és aztán ezt mondta, áldott az Úr Sém istene, legyen Kánaán az ő szolgája, terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sém sátraiban, és legyen szolgája Kánaán. Ez a néhány mondat az emberiségnek az elmúlt 4000 évét meghatározta. Nem fogunk részletesen belemenni, legalább egy 10 leckés bibliaiskola kellene ahhoz, hogy ezt alapjaitól kezdve végigbontsuk a történelem során, de hangsúly azon van, hogy a bibliafordításaink viszonylag pontatlanok ezzel kapcsolatban, mert az eredeti héber kifejezésben itt nincs felszólító mód. Tehát Noé nem megátkozta Kánaánt, hanem kijelentette róla, hogy átkozott. Olyan dolgot tett, pontosan a szöveg nem jegyzi fel, hogy miért, hanem megállapította azt, hogy Kánaán átkozottá vált. És ennek a személyiség jegyei, ezek majd a kánaáni népeknek a történelmében jól látható. Csak habba belegondoltok például, hogy amikor Abrám elkezd vándorolni a ígéretnek a földjén, és Istentől megkapja az ígéreteket, akkor például, amikor a feleségét beállítja, hogy nem a felesége, elviszik a filiszteus királyhoz, Gerárhoz, Isten meginti őt álomban, és a filiszteus király mit mond? Milyen bűnt akartál elkövetni ellenem, majdnem az egész népemre veszedelmet hoztál. Egy filiszteus király úgy gondolkozik, hogy ez a cselekedet, ez a házasságtörés az egész népét veszedelemmel és pusztulással fenyegette volna. 80-100 kilométer alép Szodoma és Gomorrában mi van? Homoszexualitás van, szegényeknek a kifosztása, rablása, egy egész rablóvilág van. Ők majd a hámita népek, a Kánaánnak a fiai lesznek. Ugyanaz a hámita család, csak az egyik a kánaáni vonal, a másik pedig a mikraimi vonal. Azt látjuk, hogy az egyikben még egy viszonylagos erős erkölcs van, még a házasságnak a szentsége is védve van, a király is így gondolkozik róla. 80-100 kilométerrel arrébb az unokatestvéreknek a leszámazottai már a legvadabb és legerkölcstelenebb bűnökben vannak, és nem véletlenül kellett őket Izraelnek felszámolni, amikor a honfoglalás során bejutnak. Majd amikor ezt a részt tanulmányozzátok, és ezért nem véletlen, hogy Abrámot és Isten miért ide hívja el, és előösnek miért küldi oda Melkizédeket. Na ebből a szempontból nézzétek majd meg a Ábrám történetét, rengeteg kincsre fogtok bukkanni, nem lövöm a poént előre, tanulmányozzátok és vizsgáljátok, rengeteg dolog van itt ezzel kapcsolatban. Tehát az egyik Kánaánnak ez a fajta kijelentése, hogy egy átkozott népcsoportá vált az ő utódai, tehát nem a kámiták, mert a 17. századtól, amikor a nagy protestáns ébredések beindultak, rengeteg amerikai prédikáció is fennmaradt a 18-19. Században arról, hogy miért legális a rabszolgákat Afrikából átvinni Európába és különböző országokba, Amerikába, és dolgoztatni őket, mert a Kánaánnak tett felismert átok, azt kiterjesztették a szülőapjukra, Kámra, mert nyilván ő követte el ezt a bűnt, és innentől kezdve legálissá tették, néhány jó pár száz, ahogy mondtam, prédikáció fennmaradt erről, hogy hogyan bátorították a híveket arra, hogy nyugodtan tartsanak fekete rabszolgákat, de ez nyilván egy másik gazdasági történet. Utána is nézhettek majd ennek, és majd látjátok, hogy milyen komoly hatása lett ennek. De a keleti egyházban, a Septuagintában, a Héber szövegben mindenhol egyértelműen nem felszólító módban, hanem kijelentő módban van. Tehát Noé csak megállapította, hogy Kánaán valami oknál fogva átkozott lett. Hámot nem lehetett megátkozni. Miért? Mert Isten megáldotta őt. Így kezdődik a 9. rész első vers, hogy Isten megáldotta Noét és a fiait, és amit Isten megáldott, azt nem lehet megátkozni. Tehát ez is egy alapelve Szentírásban. És a témák szempontjából, ami szintén nagyon fontos, itt még van a két fiú, Sém és Jáfet. Sém a névnek a birtokosa lesz, maga a Sém is azt jelenti, hogy név, tehát ő lesz az, aki a nevet fogja hordozni, tudjuk azt, hogy majd Isten Sém utódjának, Abrámnak fogja kijelenteni magát, mint magasságos Isten, majd pedig később majd Mózesnek kijelenti a Jákve nevet is, és a zsidók mind a mai napig, ha nem írásban van az Adonai kifejezés, akkor a Hashemet, a nevet használják Istennek a megfelelőjeként, és Jáfetnek pedig a nagy kiterjedést ígéri és garantálja. Maga a Jáfet szó is azt jelenti a Héberben, a Jáfet, hogy kiterjesztés, kiterjedés, elterjedés. Tehát az eredeti Héber szöveg is egy ilyen szójátékot játszik ezzel kapcsolatban. És amikor ez megtörténik, körülbelül 105 év telik el, amikor a bábeli eseményekről van szó. Tehát itt láthatjuk azt, hogy Istennek van egy világos szövetségi rendelkezése, van három fiú, akinek egyértelmű isteni ígéretei és áldásai vannak Kánaánt leszámítva, és ekkor történik egy tragédia, mégpedig az, hogy a nagy vándorlás során a lakosság megérkezik Sinár földjére, ez gyakorlatilag folyó közt jelent, a Tigris és az Eufrátesz között. Az Ararát hegyéről, örmény-török területről érkeznek meg. Ez a mai Irak területén van, És itt kezdik el tulajdonképpen ezt a fajta építkezést, és itt zajlódik le ez a történet, mint egy, ahogy mondtam, 100-105 évvel később, hogy a nemzetség táblázatokat ki hogy értelmezi napévekben, holdévekben. És azt is lehet látni, amiről korábban nem beszéltem, de majd nézzétek meg ebből a szempontból, hogy a nemzetség táblázatokban például a nemzés, amikor történik ebben az időszakban, akkor majdnem mindig ilyen 30-as, 40-es férfiak kezdenek el nemzeni. Hát ebben az időben biológusok is, orvosok is vitatkoztak ezen, meg nézték ezt, hogy nagy valószínűséggel, mivel ilyen magas életkort éltek meg, a tinédzserkor is ki volt teljesen tolódva, tehát nem 10 éves korban nemzenek gyermeket, illetve hoznak létre utódokat, mint a későbbiekben, hanem 30-40 éves korban kezdik meg a reprodukciót. Érdekes kérdés ez is, akit érdekel, úgy jobban beláshatja magát, én olyan nagyon mélyen nem mentem ebbe bele. Tehát megérkeznek ide Sinár földjére, itt csak képszerűen ma, hogy itt is hegység van, itt is az Zagrosz hegység van, itt van az Ararát, tehát egy olyan helyre érkeznek, ahol nincsen kő, ezért kezdenek el téglát vetni. Ennek nagyon fontos jelentősége van, a végén majd erről szeretnék egy kicsikét beszélni. És itt történik az, hogy feltűnik egy férfi, akit Nimrodnak neveznek, és róla ezt olvashatjuk a 10. részben. Kús nemzette Nimrodot, ő Hámnak volt a fia, aki hatalmas kezdett lenne a földön, hatalmas vadász volt az úr előtt, azért mondják, hatalmas vadász az úr előtt, mint Nimród. Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kálné volt Sinár földjén, e földről ment Assúrba és építette Ninivét, Rehobót városát és Kelahot és Reszent, ezt a nagyvárost Ninive és Kalah között. Tehát amikor megérkezünk ide, akkor ezen a területen feltűnik egy szereplő, feltűnik egy név, akit Nimródnak hívnak. Magyar tanárok, történészek biztos ismerik a szokásos történetet, hogy két egy testvér, Nimród fia. Ez már csak azért sem lehet semmi közünk, mert Nimródnak nem volt utódja, abban az értelemben, hogy nincs nemzetség táblázata a Bibliában, tehát valószínűleg nem tőlük származunk, nem kell megijedni, hogy ebből a vonalból jövünk, én nem is bánom egyébként, de ez egy másik történet. És azt olvashatjuk, hogy Nimród volt az, aki nagy vadász volt az úr előtt, és hatalmas kezdet lenne a földön, és a birodalmának, szó szerint a királyságának a kezdete. Tehát a világ történelemben először királyság, királyi uralom, ennek a prototípusa Nimróddal kezdődik meg. Nimród lesz az ős típusa azoknak a királyságoknak és királyi uralmaknak, amelyek tudatosan, szándékosan és szánt szándékkal szembe mennek az Isten akaratával, Isten szövetségi rendszerével, és mindazokkal a dolgokkal, amelyekkel Isten bármilyen formában is védelmet vagy kinyilatkoztatást adott. Emlékezhettek rá, hogy Hám fia volt ez a Kús, és Hám volt az, aki az apjának a szemérmét felvette, és behozta ezt az átkot a unokaöcsének Kánaánnak, és Kús, hogy nevezi el a fiát? Elnevezi Nimródnak. Nimród azt jelenti, hogy lázadás. Az elmúlt alkalommal beszéltem már arról, hogy a szülőknek a hite, a látása, a vágya, a reménysége az ószövetségi korban mindig a névadásban fejeződött a gyermekei kapcsán, és itt elég egyértelmű és világos volt a kép, hogy Kúsnak és családjának, a hámitáknak ez a fajta isteni kijelentés, amit a Noé által adott szövetségben adott, nem tetszett. És elhatározták, hogy na, akkor itt most egy kicsikét megváltoztatjuk a dolgoknak a menetét, és a fiút is elnevezték lázadásról, a lázadónak nevezték Nimródot, és ő elkezdte építeni ezt a fajta királyi uralmat, ezt a fajta királyi rendszert, ezt a fajta birodalmi struktúrát elkezdte felépíteni itt Sinár földjén, és majd látni fogjuk, hogy az egészen a Jelenések 18. fejezetéig fog majd tartani ez a dolog. Nyilván nem veszük végig a Biblia minden történetét és eseményét ezzel kapcsolatban, majd a következőekben fogok ezekből egy kicsikét majd szemezgetni. Tehát ez egy radikális ellenlépése volt annak, amit Isten a Noéval kötött szövetségben megígért. És tulajdonképpen, ha emlékeztek a proféciára, akkor ott azt mondta Isten, hogy Sémnek ki lesz, Sém fogja viselni a nevet, sátrakban fog lakni, és a jáfetiták pedig ki lesznek terjesztve. Vagyis itt, amikor Nimród megalapítja ezt a birodalmat, megfordítja ezt az egész dolgot, és tulajdonképpen szembe megy Istennek azzal a proféciájával és kijelentésével, hogy majd egy jáfetita uralom, egy sémátali áldás fog érkezni, és majd a kánaániták lesznek ezeknek a szolgái. Van egy legenda és egy hagyomány a Jesár könyvében, ez egy apokrif irat. A Biblia keveset beszél Nimrodról, de az apokrif iratokban, Énok könyvében, a Jesár könyvében, Josephus Fláviusnál is olvashatunk erről. És azt mondják, hogy azért volt erős és legyőzhetetlen Nimrod, mert Noé még őrizte Metuzsálek és Énok után azt a bőrruhát, amit Isten Ádámnak készített, embernek természet fölötti ereje volt, és akkor kijöttek a bárkából, Kús ellopta. És átadta a fiának, és ettől lett Nimrod ilyen hatalmas és erős. Nyilván ez a legendának a világa. De az mindenképpen érdekes, hogy amikor azt mondja az írás, hogy nagyvadász volt az Úr előtt, és hatalmas volt Nimrod, akkor ugyanazt a gibbor kifejezést használja, mint az özönvíz előtti időszakban az óriásokra a Szentírás. Tehát egy biztos, hogy Nimrod az elnevezés és a neveltetése miatt is szinte majdnem biztos, hogy valamilyen okkult befolyás, vagy okkult dolognak a hatása alá került. És itt a történetben, amikor összegyűlnek ezen az egy helyen, egy nép volt, egy nyelv volt, akkor az első dolog az volt, amit itt látunk a lázadás szelleme mellett, egy globalizációs törekvés volt. Ez volt az első ős globalizáció tulajdonképpen a történelemben, és Nimrod azt ígérte az embereknek, hogy ha együtt leszünk, együtt maradunk, építünk egy várost meg egy tornyot, akkor békességben is biztonságban élhettek. Ez volt az első béke és biztonsági konferencia a világ történelemben, amikor valaki ilyet ígér az emberiségnek, hogy egy városba összegyűlünk, építünk egy tornyot, falakkal körül lesz véve, minden rendben lesz, békesség és biztonság lesz. Emlékezhettek, sokszor fogok erre visszautalni, hogy Sémnek miben kellett lakoznia? Sátorban. Erre mit csinál Noé, vagy Nimrod? Elkezd várost építeni, és a birodalomában lévő sémitákat be akarja kényszeríteni egy városba. Holott Isten mit mondott neki? Hogy sátrakban fogsz lakozni. Nézzétek meg például Ábrahámot, aki sémita volt. Ábrahám városokban lakott? Nem. Ábrahám is végig sátorozott. A Jeremiás könyvében olvashattok egy történetet, hogy a rekábiták még ebben az időben is, az apjuk parancsa szerint nem városban laknak, hanem sátoroznak, és Isten megdicséri őket ezért. És ha a Zsidókhoz írt levél 11. részét megnézitek, akkor azt látjátok, hogy a sátorozás a Bibliában az mindig azt jelenti, hogy jövevények és vándorok vagyunk, nem a maradandót keressük. És a múltkor mondtam már, hogy az igazak mindig sátrakban laknak. Vagyis az újszövetségi képben is világosan benne van, hogy egy újszövetségi hívő soha nem rendezkedhet be a földön. Mert jövevények és vándorok vagyunk. Mindig az eljövendőt keressük. És figyeljétek meg, amikor a kicsikét kitekintve, csak hogy a proféciáknak a összefüggését egy picit lássátok, amikor az Apcsolya 15-ben olvashatunk a messiási gyűlésről, akkor mi volt az a messiási profécia, ami alapján a pogányokat felvették, a jáfetitákat a gyülekezetbe? Felépítem Dávid leomlott sátorát. Miért tudnak a pogányok Sém sátrában lakozni? Mert Krisztus megváltotta őket. Hát Dávid sátrának a szimbóluma, Dávid is semmita volt Ábrahám vonaláról. Hát ez a sátor dolog, ez mindig végigvonul, és a hívő embereknek is mindig így kell gondolkozni, hogy nincs itt maradandó városunk. És a végén fogok beszélni arról, hogy Babilont építjük, vagy pedig az Isten királyságát. Téglákat használunk, vagy pedig köveket, mert nagyon nem mindegy a kettő. De nekünk úgy kell gondolkoznunk, hogy mi csak jövevények és vándorok vagyunk itt a Földön, nem rendezkedhetünk be. Igaz, hogy kettős állampolgárok vagyunk, vagy esetleg hámos állampolgárok, de általában kettős állampolgárok vagyunk, de itt a Földön nem rendezkedhetünk be. Itt egy normális hívő ember nem érzi jól magát. Persze élvezi az Úrtól kapott javait, ezzel semmi baj nincsen, de a világnak a szeretete mindig pont ezzel kezdődik, hogy amikor a világnak a kívánsága, vágyai, kérkedései megjelennek, akkor ezek is megjelennek. Tehát ez volt az első probléma, hogy Istennek ezt a fajta profétikus menetrendjét, hogy Sém sátrában meg fognak áldatni a nemzetek, a jáfetiták helyet fognak majd benne kapni, ezt Nimród úgy próbálja meg meghiúsítani, hogy elkezd várost építeni. Olvashattuk itt az igeversben is, hogy nagyon sok várost kezdett el építeni, ekkor kezdődnek a városállamok kialakulni, és ha megfigyelitek itt a hámitákkal kapcsolatban, vagy később a kánaánitákkal, mi volt az egyik legnagyobb problémája pont Izraelnek a honfoglaláskor? Hogy megerősített városokban laktak. Tehát tény, hogy védelmet biztosított, de ez a fajta kultúra és kultusz teljesen a népvándorlás során megindul majd ebbe a térségbe. Ez volt tehát az első és legfontosabb, hogy a sém ne sátrakban lakozzon, hanem kényszerítsük be őket egy helyre, kényszerítsük be őket a városokba, hogy ne az Isten akarata szerint éljenek. Ez mindig nagyon fontos dolog a Nimrodi történetnél, hogy mindig arra akarja rávenni ez a szellemiség az embereket, hogy ne az Isten akarata szerint cselekedjenek, ne az Isten áldása szerint járjanak, ne az Isten akarata szerint éljenek. A második dolog az volt, a történetben olvashattunk, hogy szerezzünk magunknak nevet. Szintén még sémnél maradunk, azért Nimrod is érezte, hogy mi lesz itt a kulcskérdés. Ahogy mondtam, a sém mit jelent? Nevet jelent. Nehogy már sémnek legyen neve, majd mi szerzünk magunknak nevet. Tehát Isten kijelentésével szemben, hogy sém fogja majd hordozni a nevet, az isteni kinyilatkoztatásokat, majd ezt mi megoldjuk. Majd mi szerzünk magunknak egy nevet, és a mi atyánkat kicsikét megfordítjuk, hogy szenteltessék meg a mi nevünk. Ez lesz a fő imádság, hogy majd a mi nevünk, mi leszünk nagyok, mi leszünk híresek, mi leszünk nevesek. Amúgy is a nagyfőnök Nimrod már amúgy is híres vadász a földön, nagy az Úr előtt, tehát sok jó dolgot tett, tehát van egy olyan személy, aki látszólag hiteles is. És a János evangéliuma a 5. részében van egy kijelentés, amikor Jézus az Antikrisztus kapcsán arról beszél, hogy engem nem fogadtok be, az atyám nevében jöttem, de aki a maga nevében jön, az pedig be fogjátok fogadni. Az Antikrisztus a maga nevében fog jönni. És itt is ezt látjuk a névvel kapcsolatban, hogy nevet kell majd szerezni magunknak. És a harmadik dolog, amit még itt olvashatunk, ez pedig, hogy el ne széledjünk a föld színén. Jáfetnek mi volt az áldása? Kiterjedés, kiterjesztés. Istennek mi volt a megáldott parancsa? Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Nem az, hogy egy helyen maradtok, nem az, hogy összegyűltök, globalizálódtok, hanem az egész földet benépesítitek, és be fogjátok majd tölteni. És erre jön Nimrod, azt mondja, hogy nem, maradjunk együtt. Ez szándékos és tudatos lázadás Isten akaratával szemben. Ezt nevezük tulajdonképpen ős globalizmusnak. Mai szóval világproletáriai egyesületek, tehát Nimrod már ekkor is kiadta ezt a jelszót, és emlékezhetünk rá, még aki kicsikét a én generációm, hogy mi semmik vagyunk, és minden leszünk. Ez majd a következő alkalommal kicsikét beszélek erről a kulturális, marxista vonulatról. És az is benne volt ebben, ha megnézitek, hogy mivel Kánaánnak a népe, illetve a Hámtól származó kánaánita utódok átok alá kerültek. Ha egy városban vannak a semiták, egy városban vannak a jáfetiták és a kánaániták, akkor mi történik? Keveredés. Összekeverik azokat az embereket, akiket Isten pont azért akart szétszórni a földön, hogy ne keveredjenek egymással. És nézzétek meg a mózesi könyveket, mikor Izrael földjére, vagy a Kánaán földjére bemennek az izraeliták, mi az egyik parancsolat? Ne vegyél fiadnak feleséget az itt lakó nők közül. Tehát Isten kategórikusan és konkrétan megtiltja, hogy a kánaáni vonalból valókkal keveredjenek és egyesüljenek Izraelnek a fiai. És látjuk, hogy amikor Izrael fogságban megy, ítélet alá kerül, mi volt a probléma? Hogy annak a földnek a lányait vették feleségül, emiatt eltanulták azoknak a szokásait, a bálványimádásait, a paráznaságait és egy csomó dolgot. Pontosan Isten ettől akarta megóvni az ő népét. Ettől akarta vigyázni Izraelnek a népét. Tehát lehet látni, hogy ez a Nimrodi lázadás, ez totálisan, teljesen Isten ellenes volt, és végül a cél az volt, hogy ne csak várost építsünk, mert az is probléma volt már, hanem építsünk egy nagy tornyot, egy nagy szimbolikus dolgot, aminek a teteje az eget éri, hogyha Isten még egyszer özönvízzel el akarja pusztítani a földet, akkor a mennyet is elsöpörje ez az áradat, mert olyan magasra fogjuk építeni a tornyot. Ezzel megint mi volt a baj? Istent hazuggá tették. Miért? Mert Isten mit mondott? Többet nem pusztítom el a földet özönvíz által. Itt is azt lehet látni, hogy Nimrod teljesen hazuggá teszi Istent, amikor az embereket meggyőzi arról, hogy nyugodtan, bátran építsünk egy nagy várost, építsünk egy nagy tornyot, aminek a teteje az égig ér, és akkor biztonságban leszünk Istentől és minden olyan dologgal kapcsolatban, amely esetleg fenyegeti a mi létünket és a mi létezésünket. És a hamis vallásgyakorlat is itt jön be, hogyha van egy nép, egy város, egy vezér, ez ismerős a történelemből is. Hitler is azt mondta, amikor megindult a hadosztálya kelet felé, hogy ma alapítottam meg az 1000 éves birodalmat. Ezzel kezdte a rádió beszédét, amikor megindultak a seregei az orosz cseppék irányába. Tehát ez a dolog, ami itt elkezdődött, egy hamis vallásgyakorlaton alapult. A Bibliában nincs ugyan kijelentve, de számtalan legenda, monda, történeti beszámoló van arról, hogy itt kezdődött az anyának és a kisfiúnak a kultusza, ugyanis Nimrodnak volt egy feleség, akit Szemiramisznak hívtak, ezt egy később asszír királynő is felvette, és az ő gyermekük lett majd Tammuz, aki csodálatos módon fog majd megszületni a legenda szerint, és ez a fajta anyának és a fiának a kultusza, azt látjuk, hogy nem csak a kánáni térségben, Egyiptom térségében, Kis-Ázsiában, hanem az európai térségben is majd jelentőségre tesz szert. Tehát Babilon volt az, ez a bábeli toronyépítés volt az, ami tulajdonképpen minden rossznak a kezdete és a forrása volt, és az emberek, ahogy mondtam, kövek helyett téglákból építkeztek, ennek majd agyagból, téglákból építkeztek, ennek majd lesz jelentősége még, és nyilvánvaló, hogy Isten nem tehetett más, mint alászállt az égből, kicsit olyan furcsa a dolog, nézzük már meg, hogy mit piszkálnak ott a földön, mert Isten szemében ezt tulajdonképpen nagyítóval is nagyon látta a mennyből, tehát le kellett neki szállni, hogy megnézze, hogy mit birkóznak ezek itt össze-vissza, éjjel-nappal téve. Van egy zsidó hagyomány is, amely azt mondja, hogy amikor építették a tornyot, akkor, hogyha már olyan magas volt állítólag, hogy amikor egy tégla leesett, akkor mindenki sírt, ide egy ember halt meg, mert mondjuk leesett felülről, az nem volt probléma. Tehát jobban sírtak egy építőanyagnak a fogyásán. És nagyon érdekes, hogy Isten azt mondja, hogy azért zavarom össze a nyelvüket, a Szent Háromság tanácskozik, mert ennek a nép most egy akaraton vannak meg minden, és semmi nem gátolja meg azt, hogy amit véghez akarnak vinni. Mit akart ezzel Isten mondani? Sokan ezt kicsikét félreértik, mert azt hiszik, hogy Isten tehetetlen volt, és muszáj volt neki valamit csinálni. Nem, ugyanis Isten azért avatkozott közben, azért zavart össze a nyelveket, azért szórta szét a népeket, nem csak mert így muszáj volt betölteni a szövetségnek az igéit és ígéreteit, hogy sokasodjanak, szaporodjanak és töltsék be a földet, hanem mert ha az emberek valóban véghez viszik, valóban megteszik, Istennek mit kellett majd csinálni? Totális ítélet. Teljes ítéletet kellett volna tartani, és akkor nincsen messiás, nincsen elhívás, nincsen beteljesedés, az egész üftöletélelem széthúlik. Isten radikálisan közbelép, összezavarja a nyelveket, szétszórja őket, hogy ezáltal is be tudják tölteni a Noénak adott parancsolatot. De ha megfigyeljetek, az új szövetség ugyanez megjelenik, figyeljétek meg, amikor a Abcsel elején olvassuk, hogy Jézus mit mond a tanítványainak. Legyetek nekem tanúim, vagy tanúim lesztek nékem, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a Föld végső határáig. Eltelik egy pár év, az apostolok Jeruzsálemben nagyon jól érzik magukat. Mit csinál az Úr? Üldözést. Mi történik? Eljut az evangélium Antiókiába, ide-oda, oda is elment, ahol korábban nem volt. Tehát valamikor Isten csinál ilyen dolgot, amikor kicsikét noszogatni kell a dolgokat, hogy beavatkozik, és akkor néha még üldözések által is sok-sok áldást tud kihozni. Picit elment az idő, de még az elején járunk, meg a következő alkalommal majd legfeljebb folytatjuk. Jó, tehát ezt kell látni, hogy minden olyan dolognak, amiről a következő alkalommal is fogok beszélni, az mind ide fog visszanyúlni ehhez a történethez. Itt kezdődött minden olyan dolog, ami végighúzódik, majd látni fogjuk a Szentírásban, és Nimrod lázadásához vezet, és azt is láthatjuk, itt a szövegértelmezésben szintén van egy kis bizonytalanság, mert például azt olvashatjuk itt a igeversben, hogy e földről ment Assurba és építette Ninivét, Rehobót városát és Keláhot. Más biblia fordítások szerint ugyebár Asszíria van írva, na ekkor még nem volt Asszíria, hanem itt valószínűleg magáról Assurról van szó, egy semita leszámazottról, aki a lázadás után, illetve a szétszóratás után, ő maga megy Asszíriába, az őról elnevezett területre, és ott fogja majd ezeket a városokat felépíteni. Ez ilyen nyelvészeti, lingvinisztikai dolog, most ez nem a mai napnak a témája, de pontosabb valóban az a fordítás, a Septuaginta is nem személynevet használ, vagy személynevet használ, nem pedig országnevet. Jó, nézzük akkor Istennek a tervét és Istennek az akaratát, mert ebből megértjük azt, hogy Isten, mikor ezt az ítéletet mégiscsak végrehajtja, akkor mi történik. Először is a 5 Mózes 32.8.9-ben azt olvashatjuk, mikor a felséges örökséget osztott a népeknek, mikor különválasztott az emberek fiait, megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint, mert az Úr része az ő népe, Jákob a sors szerinti öröksége. Ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Peleg idejében vagyunk, ez Hébernek a leszármazottja az 1 Mózes 10-ben. A neve is azt jelenti, hogy szétosztás, sorsvetés, amikor Isten a népeket szétszórta, és a Biblia más beszámolóiból tudjuk, hogy a hámita népeket Afrikába, a jáfetita népeket Kis-Ázsiába, illetve a eurázsiai sztyeppékre, Európába küldi, és a semiták tulajdonképpen a közel-keleti térséget lakják, és Kánaán tulajdonképpen befészkeli magát ebbe a területbe, amit Isten a semitáknak adott, és ebből a szempontból is érdekes megnézni, hogy hogyan démonizálódik az a terület, és Isten miért oda küldi pont Abrámot, és miért nem mondjuk Ninive vagy Babilon területére hívja el. Ahogy mondtam, ezt is tanulmányozátok, ez nagyon sok érdekesség van ebben. Tehát a lényeg az, mikor az felséges örökséget osztotta a népeknek, az első pont az, hogy Isten ennek a 70 nemzetnek, amit a 1 Mózes 9-10-11-ben szerepel, akkor mindenkinek adott egyfajta örökséget. Tehát minden egyes nemzet, akik innen származnak, isteni örökséggel részesednek, és Isten, mikor valamit örökségül ad, vagy örökségül szán, akkor azon csak ő módosíthat. Ugyanis ő az, aki a földnek a tulajdonosa, ezt látjuk majd például Izraelnek a történetében, és minden egyes ilyen nemzeti örökségre a számtalan bibliai profécia van, vigyázni kell és örködni kell, mert ezt Isten azért adta, hogy az emberek sáfárkodjanak azon a helyen, megismerjék őt, kutassák őt, erről szól az Abcsel 17.26 is. Aztán van a szétválasztás, amikor Isten szétválasztotta, ahogy mondtam, ezeket a nemzeteket, és a nyelvek zűrzavara miatt szétszórta őket, és ez tulajdonképpen az, hogy az emberek nemzetekké váltak, és különböző nyelvűek lettek, megakadályozódott az, hogy az emberek bármikor a föld történelmének során, akármikor egyetlen egy ember által, egy zsarnokkal szövetségre lépjenek, szövetséget kössenek, és tudják egyesíteni erőiket. Az Antikrisztusnak is ez csak majd részlegesen fog sikerülni. Aztán a határok kijelölése, ez is nagyon érdekes dolog, hogy Isten szabta meg, hogy bizonyos népeknek meddig terjedhet a határa. Ezt is érdemes lenne megnézni a magyar történelem szempontjából, hogy 1000 éves királyságban Isten visszaállítja a nemzeteknek a határait, kíváncsi leszek, hogy kicsiny hazánk mekkora lesz, meg melyik lesz a mi részünk, akkor szerintem már biztosabban fogjuk majd látni ezt a dolgot, és meghatározta az idejüket is. És ha megnézitek a világ történelmet, akkor láthatjátok, hogy nagyon sok olyan nép és nemzet van, amely mit tudom, egy adott területen volt 50-100-200 évig, aztán asszimilálódott, eltűnt, elsüllyedt, szétzavarták, szétszóródott, de mindig van a Bibliában egyfajta időrendi kerete bizonyos népeknek és nemzeteknek a kifutása kapcsán, és az, hogy a magyar nép és a magyar nemzet is már több mint 1000 éve papíron itt vagyunk, meg minden, azért ez sokat, sokat számít. Tehát azért nem sok olyan nép és nemzet van a történelemben, amely hol kicsit, hol nagyon, de azért úgy mégis megvan. Tehát nézzétek meg majd a világtörténelmet ezzel kapcsolatban, és majd a Messiás majd fog ebben rendet rakni. És a dolog az volt, hogy Izrael fiainak a száma szerint, mert az Úr része az ő népe, Jákob, a sors szerinti öröksége. Itt van egy óriási problémánk a szövegben, ugyanis a kumráni tekercsekben, a Szeptuagintában és más héber szövegekben itt nem a Böné Izrael, tehát az Izrael fiai kifejezés szerepel, hanem a Böné Elohim, Isten fiai vagy Isten angyalai kifejezés szerepel. Ez azért pontosabb, mert a Dániel próféta könyvéből tudjuk, hogy e fölött, a 70 nemzet fölött vannak angyali fejedelmek. És amikor Isten szétossza a népeknek a határait itt a bábeli történetnél, akkor van még Izrael? Nincs. A hasonlóságot az okozza, hogy mivel 70 nemzet van, Izrael fiai hányan mentek le Egyiptomba? 70-en. A szám ugyanaz, tehát nyilván a rabbik ezért variáltak egy kicsit, hogy itt mégis Izraellel kössük ezt a dolgot, de logikailag sem jön ki a dolog, hogy Izrael fiainak a száma szerint, mert ekkor még nem voltak Izrael fiai. És az elmúlt alkalommal mutattam azt a proféciát, illetve azt a mózesi írást, hogy Izraelnek a nép az nem számoltatik a nemzetek közé. Az teljesen külön van, az az Úrnak az öröksége, Jákob sors szerint öröksége, tehát az izraelita nép, a zsidóság, az Isten elválasztott népe, ő felettük tudjuk, hogy ki van, Mihály arkangyal, és az utolsó időkben a dánieli proféciák szerint ismét aktivizálni fogja magát a Közel-Keleten. Na, az van egy érdekes esemény lesz, mikor Mihály arkangyal is elkezd majd jönni és rendet rakni ott a Közel-Keleten. Majd megnézzük a későbbi proféciákat. És az Abcsel 17.26-ban pedig azt olvashatjuk, gyakorlatilag Pál ugyanezt ismétli meg más szavakkal, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait. Tehát Pál ugyanezt az isteni programot írja le az Abcsel 17.26-ban, mi ezt jól ismerjük, mi egy vérből valók vagyunk. Tehát ezt már Pál is tudta abban az időben, hogy mi Ádám által teremtettünk. És ami nagyon fontos, hogy ha megfigyelitek a bábeli zűrzavart, Isten szól egy szót is. Nem. Amikor megtörténik ez a szétszóratás, Isten mit csinál? Megszólít egy embert. Megszólítja Abrámot, kihívja őt Úr városából, és vele kezdődik el tulajdonképpen majd az a történet, amikor Isten őt nagy néppé teszi, és Isten ott is kifejti a programját, erre ma nem lesz időnk, az 1 Mózes 12.1.4-ben olvashatjátok majd, hogy Isten megáldja őt, hogy ő benne áldasson meg a föld minden nemzetsége. Tehát Sém sátrát Isten áldásforrásává fogja tenni. Ez a semmit a vonal. Csak azért beszélek most ilyen nagy léptékben, nagy ívekben, mert rengeteg profécia és kijelentés van ezzel kapcsolatban, de Istennek ez kulcskérdése volt, hogy Abrámot elhívja, és ez lesz majd annak is a kulcs, hogy az új szövetségi hívők is Abrámnak a örökösei. Pontosan, hitáltal. A jáfetiták bemehetnek Sémnek a sátrába, a Dávid leomlott sátrába vissza lehet majd térni. És Abrám elhívását majd nézzétek meg ezzel kapcsolatban, ahogy mondtam, hogy ő is ott a kánaáni térségben nem városokban lakott, hanem mindig sátrakban lakott. És Abrám, azt például azt láthatjuk, hogy nem városokat épített, hanem oltárokat. És nem téglából, hanem kőből épített oltárokat. Hát Ábrahám már teljesen egy más kategória van, és a misszió parancsot is csak azért írtam ide, hogy lássátok, hogy Isten mindig a népekben, nemzetekben gondolkozik, tehát Isten számára ez egy kulcsfontosságú kérdés. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Vagy például a Dániel 7.14-ben azt olvashatjuk, amikor a dicsőséges uralma lesz Jézusnak, és a hatalom, a dicsőség és az uralom adatot neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága nem pusztul el. Tehát amikor a messiási királyság van, Isten még mindig népekben, nemzetekben, nyelvekben gondolkozik. Tehát bárki, aki ezeket asszimilálni akarja, összekeverni akarja, felszámolni akarja őket, az a Nimródi örökségnek a részese. Tehát ez nagyon röviden Istennek a terve és az akarata, hogy a népek és a nemzetek mindvégig megmaradjanak, és ha belegondoltok csak abba, hogy az evangélium is azért tudott olyan gyorsan elterjedni az első században, mert volt egy birodalom, amelynek volt egy kultúrája, volt egy görög nyelve, amin nagyon hamar, nagyon rövid idő alatt el tudott terjedni az evangélium. Na nézzük a sátán tervét és akaratát, mert nyilván azért nem hagyja annyiba a dolgot a ráncos szemű, hogy azért itt vannak dolgok, és akkor itt neki ezt az ellenpólus természetesen ki kell alakítani, és olyan szempontból is vizsgáljátok majd meg az írásokat, hát ma már nem tudom, mire lesz még időnk, hogy a sátán királysága, aminek a prototípusa volt itt a Nimródi berendezkedés, és az Isten királysága közötti konfliktus végig húzódik a teljes szentíráson. A sátán terve és az akarata az első és legfontosabb a nemzeti örökségnek a felszámolása. Emlékezhetünk rá szintén a múltrendszerből, hogy a múltat végképp eltörölni. Ez jelszó volt. Múltunk a fájó bús 1000 év, ott abban semmi jó nem volt, tanították nekünk is annak idején. Úgyhogy ez az első és legfontosabb, a nemzeti örökségnek a felszámolása, vagyis a nemzeti identitásnak az alapjait, a kultúrát, a hagyományt, a vallásokat, a szokásokat, mindazt, amit egy nép összegyűjtött, összehordott a legendákban, hagyományokban, kultúrákban, ezeket felszámolni. Nézzétek, majd a következő alkalommal fogok erről részletesebben beszélni. Ennek tipikus formája, most Amerikában is szobrot döntögetnek, zászlót égetnek, már semmi nem jó, az elmúlt 80-100 évben volt, valamikor könyvet égetnek, valamikor kicserélik a tanmenetet, a tanrendet, hogy a nemzeti szokásokkal ellentétes dolgokat vigyenek be. Emlékezhetünk rá a magyar történelem, hogy a Habsburgok is próbálták a magyar történelmet többször meghamisítani, hogy a régi múltban mindig egy vesztes, egy nyomorult, egy szerencsétlen nemzet legyünk, a költőink is mindig erről beszéltek. Tehát sok vetülete van ennek, majd a következő alkalommal lehet, hogy egy picit részletesebben beszélek. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy a nemzeti örökségnek a felszámolása, és ebben nyilván benne vannak a családok, a közösségek, azok, amik egy nemzet alapját, egy nemzet tartó elemét képezik. A második ilyen a globális egység, ezt már itt láthattuk Nimrodnál, vagyis minél több nemzetet, miután sikerült az alapjait felszámolni, azokat valamilyen egy tömbbe, egy csoportba összegyűjteni, hogy ezáltal egy korlátlan uralmat és hatalmat gyakoroljunk fölötte, és van a végidő kapcsán látni fogjuk, hogy ahogy mondtam, Nyugat-Európa és tulajdonképpen a észak-amerikai térség az, ami most leginkább veszélyben van ezzel kapcsolatban. Kína, Oroszország viszonylag még azt mondom, hogy ilyen szempontból nagy és független szuverén ország, az iszlám államokkal sem tud jelenleg még mit kezdeni ez a dolog, bár a keleti láb kérdése majd érdekes lesz. A következő a határok eltörlése. Ahogy mondtam, Isten mindig határokban gondolkozik. Az angyal fejedelmek is addig az országnak a határáig vannak, ameddig föléjük ki van rendelve. Ennek is megvan a maga tematika és a rendszere, és a negyedik pedig megváltoztatni az időket. Nézzük most egy igét, a következő alkalommal ezt fogjuk majd egy kicsikét kibontani. Ez az Antikrisztus munkájáról szól az Ézsaiás könyvének a 10. fejezetében. Asszíria királyáról van szó, ezért mondtam, hogy Asszíria nagyon sok ilyen proféciában szerepel az Ószövetségben. Kezem erejével tettem ezt, és saját bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Emlékeztek, mikor az Antikrisztus pszichogramjáról beszéltem, hogy mi volt az egyik jellemzője? Egy rendkívül intelligens ember lesz, nagyon-nagyon bölcs ember lesz. A sátán intelligenciájával, a sátán bölcsességével fog rendelkezni, azért fog majd, azért is állítja ezt, hogy okos vagyok. Elmozdítottam a népek határait, kincseitől megfosztottam őket. Tehát így fog megjelenni, hogy elmozdítja a népek határait, és nem elsősorban határrendezéssel, hanem globalizációval. Eltüntetni minden határt. Európában nagyon erőteljes lobby van ezzel kapcsolatban. Megfosztani a nemzeteket a kincseiktől, itt elsősorban az állami javakról, tehát az államoktól, a nemzetektől elvinni a nemzeti vagyont, kicsit ismerős a dolog. Kezem elért a népek kincseit, mint egy fészket, és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, úgy foglaltam el az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyát mozdította, csőrét nyitotta volna, vagy csak csipogott volna. És úgy fogja az Antikrisztus bekebelezni a földnek egy részét, felszámolni a nemzetállamokat, elvenni a vagyonaikat, megfosztani őket minden értékeiktől, hogy ez nemhogy ellenállás nem lesz, hanem a föld lakója, a jelenések könyvében, hogy olvassuk, csodálni fogják a fenevadat. Milyen zseniális politikus, milyen ügyes, és ebben majd valószínűleg a globális kommunizmusi szerepet fog játszani, hogy ezeket az lopott kincseket, ezeket a vagyonokat szét fogja majd osztani azok között, a népek, illetve alattvalói között, akik a mai szóval csőcseléknek hívják, akik a szavazóbázisát fogják majd alkotni, és nagy örömmel fogják majd őt ünnepeltetni. De, ahogy mondtam, erről majd valószínűleg a következő részben fogok beszélni. És a Dániel 7.25-ben olvashatunk szintén az Antikrisztusról. Sokat beszél majd a felséges ellen, és a magasságos szentjeit pusztítja. Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt, az ő kezébe aratnak ideig, időkig és egy fél időre. Itt az utolsó 3,5 éves időszakról van szó, amikor az Antikrisztus már az Isten által megrendelt időbe is bele akar nyúlni, bele akar szólni, fel akarja számolni az időrendet és az idő kereteket. Ez tehát a sátának a terv és az akarata, és hogy látjátok, ez teljesen inkompatibilis Istennek a látásával, Istennek a gondolkodásmódjával, és Istennek a tervével. És Magyarországon is, hogy mondtam, erre nagyon oda kell most figyelni, meg imádkozni kell, hogy nehogy belesodródhassunk ebbe a dologba. Jó, erre talán még lesz idő. Babilon fizikális és szellemi kiterjedése. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta szellemiség, amiről beszéltem itt Bábel kapcsán, ez hogyan terjed tovább. A Nimród kapcsán ugyebár olvashattuk az asszír területet és a bábeli térséget, kb. 500 km van a kettő között, és úgy lehet megfogalmazni, hogy Babilon volt a kulturális gazdasági örökség hordozója, Asszíria pedig a katonai, politikai és a társadalmi hordozója. Ha megnézitek, az asszír birodalom volt az első, aki mit hajtott végre a hódításai során? Lakosságcserét. Az őshonos lakosság nagy részét elvitte a saját hazájából, letelepített egy olyan helyen, ahol idegen volt a kultúra, a szokás, a hagyomány, a vallás és minden más, és a maradék ott lévő népet, akiket azért hagyott otthon, mert tudta, hogy mit hogy kell csinálni, meg földet művelni, öntözni, meg ilyenek, azokat felhígította más szokású, vallású emberekkel. Ismerős egy kicsit a dolog? Picikét ismerős, ugye? Na, Asszíria kezdte meg ezt a dolgot, ma ugyanezt látjuk csak hajók formájában, meg NGO-k formájában, de a dolog az ismerős. És ha megfigyelitek, nem csak Asszíria járt ebbe a cipőbe, hanem sokkal korábban már Egyiptom is megkezdte ezt a fajta dolgot. Egyiptomban mit kell csinálni a zsidóknak? Vályogot vetni, téglát építettek. Elkezdték építeni ezt a bábeli rendszert, a fáraónak a dicsőségét, a fáraó hatalmát, a fáraó városait elkezdték építeni. És amikor Izrael ide kerül, akkor kezdtek el kiáltani az Úrhoz. Mikor rájöttek, hogy valami nagyon nem stimmel. És akkor Isten küldi a szabadítót, Mózest, és ki lesz a kísérőjük a pusztában? A kőszikla. Vályog helyett kőszikla. Tégla helyett kőszikla. Már Egyiptomban elkezdődött ez a dolog, és még egy nagyon zárójelbe, az egyiptomi kultúrának a másik jellemzője mi volt a zsidósággal szemben? Nem csak rabszolgamunkára kényszerítették őket, ahol korábban jogosan letelepedtek és éltek, hanem mi volt a másik nagyon fontos dolog? Mit csináltak a zsidó csecsemőkkel? Megölték őket. Ezt még Hillary Clinton is megirigyelhetné, mert nem csak a születés előtt egy nappal, hanem utána egy perccel már meg lehetett ölni a gyermekeket. Tehát ez a fajta halálkultusz szintén itt végig húzódik. Hát Asszíria szerepel még itt, Babilonról már beszéltem, majd a nagy állóképről majd valamikor fogok beszélni, de Babilonban, majd Asszíriában, majd Tírusban látjuk ezt a kiterjedését, Pergamonban láthatjuk ezt, Jelenések 2.13-14-ben, ahol a sátán királyi széke van, Rómával kapcsolatban az 1 Péter 5.13-ban olvashatunk erről, és majd jön majd az új Babilon a Jelenések 17-18-ban. Majd a később, amikor a nagy állóképet fogjuk majd tanulmányozni, ezekre majd vissza fogok térni, és fogunk majd róla még beszélni. De azt lehet látni, hogy a Nimródi örökség mindig ezeket a birodalmi eszméket generálja, ezeket indítja be, és ezért lehetett például nagy világbirodalom annak idején Babilónia, előtte Asszíria, majd később a még Perzsa birodalom, majd a Római birodalom, amiből majd ki fog majd nőni az utolsó nagy antikrisztusi birodalom. És ezek az igeversek, amiket itt felsoroltam, ezek általában egy dolog köti össze őket, a paráznaság, a szellemi paráznaság. Vagyis egy jó dolgot hogyan lehet rosszul használni. És a paráznaság az mindig az Istennel szembeni hűtlenség, az Istennel szembeni lázadásnak a szimbóluma. Például Jeremiás 51.7-ben ezt olvashatjuk. Aranypohár volt a Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet, nemzetek ittak borából, amely megrészegítette a nemzeteket. Vagy Náhum 3.4 Asszíria, mert sokat paráználkodott az a szépséges parázna, a hitetés mesternője, aki népeket ejtett meg paráznaságával és nemzeteket varázslásával. Vagy Jelenések 17.2.4-ben is azt olvashatjuk, hogy a föld királyai vele paráználkodtak, a paráznasága borától megrészegettek a föld lakói. Vagyis ennek a nimródi szellemiségnek, örökségnek, majd az utolsó időkben is lesz egy olyan betülete, ami megrészegíti a nemzeteknek a vezetőit és az uralkodóit. Ez minden egyes ilyen proféciában kivétel nélkül szerepel, akik ezzel a szellemiséggel kapcsolatba kerülnek. És sokan ezért nem értik, hogy például Európa vezető politikusai ma, napjainkban miért hoznak olyan döntéseket, amilyen döntéseket hoznak, ami szembe megy a józan ésszel, szembe megy a társadalmi többség akaratával, mert befolyás alatt vannak, meg vannak igézve, meg vannak mámorosodva, mert van egy szellemiség, ami dolgozik rajtuk. Ezért mondja az írás, hogy imádkozzatok a vezetőitekért. Nem véletlenül mondja az ige, hogy ne ennek a szellemiségnek a befolyás alá kerüljön a nemzetünk, mert akkor megyünk a darálóba. Megyünk a kecskék közé, nem a juhok közé. Az utolsó időben kulcskérdés lesz, hogy a magyar nemzet is, a juhok vagy a kecskék oldalára fog állni. Az üldözött keresztényeket, zsidóságot fogja elmenteni, vagy pedig ki fogja őket szolgáltatni ennek a babiloni rendszernek. Kulcskérdés lesz. De ez azon is múlik, hála az Úrnak, most mi békességben élünk, mert imádkozunk a vezetőinkért. És kell is imádkozni a vezetőinkért. Nem szabad abba hagyni az értük való könyörgésünket. És végezetül pedig zárásképpen, nagyon röviden, ahogy mondtam, az antikrisztus rendszer kezd kiépülni, de Isten már elkezdte a maga királyságának az építését. És ahogy mondtam, az emberek itt a Bábel kapcsán is miből építkeztek? Téglából, agyagból, vályokból építkeztek. Ezek mindig az emberi produktumnak, az emberi erőlködésnek, az emberi erőfeszítésnek a dolgai. Ez nem Isten akarata. Isten mindig kősziklában gondolkozik. Nézzétek meg, hogy milyen párhuzam van a Bibliában, ahogy mondtam már Izraellel kapcsolatban is, hogy Isten a kősziklát adta melléjük a pusztába, és Istennek az volt a terve, hogy Abrámban, amit mondtam, megáldassék a föld minden nemzete és nemzetsége, és az utolsó idők birodalmával kapcsolatban azt olvashatjuk az igében, itt látok egy állóképet, majd erről fogunk beszélni szerintem vagy jövőre, a antikrisztusi birodalomnak a jogfolytonossága, hogy az utolsó birodalom az 10 lábújból fog állni, láb fejből, ami hogy fog felépülni? Vas és cserépkeveréke lesz. Ugyanaz az építőanyag lesz, mint ami Bábel tornyánál volt, csak lesz benne egyfajta keménység, lesz benne vala egyfajta szilárdság, de hogy a vas nem tud keveredni a cseréppel, ez is egy nagyon gyenge és egy törékeny dolog lesz, és mi fogja felszámolni ezt a 10 királyságból álló szövetséget? Egy nagy kézérintése nélkül lezúduló szikladarab. És az a szikladarab be fogja tölteni utána az egész földet. Elkezdődik Bábelnél, és végződik Isten királyságában. Ez húzódik végig a teljes Szentírásban, és nem véletlen, hogy amikor eljön Jézus Krisztus, a legnagyobb konfrontációja már a sátánnal megvan, személyesen vele beszélik meg ezt a dolgot. Az Úr győz fölötte, mint második Ádám, és ha megfigyelitek, innentől kezdve Istennek a programja teljesen új színezetet vesz, behozza az Isten királyságát, ami addig Izrael életében volt. Izrael életében mi képviselte az Isten királyságát? A szent sátor és az Isten tisztelet. Ez a mennyei Isten tiszteletnek volt a leképezése, leképeződése, és ezért volt Izraelnek a legfontosabb feladata és szerepe, hogy ezt a fajta örömhírt, ezt a fajta jó hírt, ami az örökkévaló Isten szövetségi viszonyáról szól, elhintse a nemzetek köré, erről Ézsaiás próféta is beszél, és amikor Jézus eljön, a zsidó nép elveti őt, keresztre feszítik, de aztán dicsőségesen feltámad, akkor már korábban utaltam rá, a tanítványok megkérdezik, hogy Uram, nem ebben az időben állított helyre a királyságot, hát csak ideje volna már, mert jó volna uralkodni is, meg úgy minden. Mondja Péter, Jézus, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, hanem menjetek el szélesebb világra. És itt olvashatjuk ezt az igeverset, az Apcsolya 15-14-ben, ez rendkívül fontos igevers a bibliai proféciák szempontjából. Simon, itt pont Péterről van szó, elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. Na ez Isten terve jelenleg. Ezért nem tudott még az antikrisztusi birodalom fellépni, mert van a jáfetiták közül Isten nevet szerez, népet szerez az ő nevének. Itt is a névről van szó, hogy Isten nevét az dicsőíti meg, ha minél többen csatlakoznak az újszövetségi gyülekezethez. És azt mondja az írás, hogy ahol az újszövetségi hívők vannak, ott egy mini Isten királysága van. Mit olvashatunk az igében? Az Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Ha egy hívő ebben él és ebben van, ott megjelenik Isten királysága. És éppen ezért tesz nagy szálka a szemében az Antikrisztusnak, ezért kell majd az egyháznak félretolatni az Úrból, hogy ő megjelenjen, mert amíg az egyház itt van, amíg az Isten királysága benn van a földön az egyháznak a jelenlétével, az Antikrisztus ezeket a dolgokat, a nemzetek felszámolását, a vallások felszámolását és az Izrael kötött szövetséget nem fogja tudni megtenni. Ezért jó dolog még, hogy itt vagyunk, bár tudom, hogy szeretnénk elmenni az Úrhoz és vele lenni, mert az mindennél jobb, de most a mi feladatunk az, hogy Istennek a királyságát, a Dávid sátrát tömjük meg emberekkel. Ez a legfontosabb dolgunk most. hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek, minden embernek, hogy még az utolsó pillanatban is ki tudjuk őket menekíteni, és az újszövetségi hívőknek is ez a legnagyobb feladata, hogy mit építünk. Az antikrisztusi birodalmat építjük, Bábel tornyát, és hurcoljuk a téglákat, odaadjuk a képességeinket, erőnket, szabadidőnket erre az oltára. Ézsaiás is beszél erről, hogy Izraelnek volt egy bűne, hogy téglaoltárakon áldoztak, ezt Isten soha nem fogadja el, csak a kősziklán lehet áldozni. A kőszikla egyetlen egy biblikus dolog, abból vágattunk ki egyébként, szintén ószövetségi profécia. De ez most ma a nagy kérdés, hogy amikor vagy egy élethelyzetben, akkor mit építesz? Bábel tornyát, és tolod az antikrisztus szekerét a beszédeddel, a gondolkodásmóddal, a szokásoddal, az életeddel, az életemmel, vagy pedig az Isten királyságát építem. Vagy a köveket viszem, vagy a téglákat. Választani kell a kettő közül. És a szekularizációt és a szinkretizmust majd, ez fogja majd a keresztények körében is ketté választani, mert az egyik el fogja fogadni és elkezd építeni a tornyot. Ezt már látjuk, hogy nagyon sok egyház elfogadta a homoszexuális lobby nyomására a homoszexuális házasságot, abortuszklinikákat avatnak fel, támogatják a genderelméletet, támogatják az időseknek a likvidálását, hogy ne lehessen teher a társadalombiztosítás számára, mindez egyház címszó alatt, és van egy hűséges maradék, akik elkezdik építeni Isten királyságát, akik sátoroznak itt a földön, várják, hogy az Úr magához vegye őket. És ez a nagy kérdés, hogy tégla leszel, vagy kő. Ez a nagy kérdés. Krisztushoz tartozol, vagy pedig nem? Mire építed az életedet? Mire építem az életemet? A kősziklára építem, vagy pedig egy agyagos földre építem? Ami semmit nem fog érni. És nem mindegy, hogy a kő rá fog zúdulni, vagy össz a kővel. És Krisztussal együtt uralkodni fogsz. Ez nagyon nem lesz mindegy. De ez most fog eldőlni. Napjainkban dől el, kicsibe, kezdődik, aztán majd később lehet, hogy nagyobb döntések lesznek, de itt nagyon fontos. És Bábelnél megfigyelhető, hogy a Bábelnél a nyelveknek az ítélete az egy zűrzavarhoz vezetett. Az Abcsel 2-ben már Isten kegyelmét hirdeti. És a Jelenések 7-ben azt olvashatjuk, hogy Isten dicsőségét hirdeti. Ez az út. Onnan Bábelből indulunk, a bűnből, a szennyből, a mocsokból, eljuthatunk az Abcsel 2-ig, hogy Krisztus a miénk, megtérünk, újjászületünk, elkezdjük Istent kegyelmét magasztalni és hirdetni, majd pedig a mennyben folytatjuk ugyanezt a dolgot. De ehhez dönteni kell, hogy kövek leszünk, vagy téglák leszünk. Az antikrisztus szekerét toljuk, vagy pedig Krisztus egyházát építjük. Ezt el kell dönteni. Ahogy Jelenések könyvében is szó van erről, hogy mindenki döntse el, aki bűnös akar maradni, az maradjon bűnös ezután is. És ahogy itt is a névvel kapcsolatban, engedjük, hogy Jézus neve dicsőjön meg. Nem magunknak szerezzünk hírnevet. Engedjük, hogy Jézus neve legyen a legnagyobb. A Filippi 2-ben olvashatjuk, Isten olyan nevet adományozott neki, amely minden név fölött való. És az ő nevére minden tér meg fog egyszer hajolni. Az Antikrisztus is, meg minden szekértolója a mai világban, akik most azt hiszik, hogy nagy politikai befolyásuk van, nagy vagyonuk van, nagy hatalmuk van, egyszer nekik is le kell borulni Krisztus előtt. Jobb lenne inkább előbb, mint utóbb, de imádkozni kell azért, ahogy mondtam, hogy minél többen tudjanak majd üdvözülni. Jó, tehát nagyon röviden és tömören a következő alkalom bevezetése ez lett volna, hogy értsük meg egy picit az összefüggéseket, és majd a következő alkalommal szeretném ezt folytatni, hogy ennek ma milyen kihatásai vannak, milyen eszmék és ideológiák vannak, amelyek most az Antikrisztusnak a munkájának a hátszelét támogatják, és emlékeztek rá, akkor beszéltem arról, hogy az Antikrisztus van kicsi antikrisztusok, többes számban van egy antikrisztus, most ez az antikrisztusi szellemiség van jelen a világban, ami készíti elő az utat majd ennek a fellépő személynek, és megnézzük, hogy a korunk két fő társadalom filozófusa és tudósa, Huntington és Fukuyama, hogy kerül ebbe a képbe, és miért döntöttek úgy az elmúlt 5-6 évben Európa vezetői, ahogy döntöttek, az USA vezetői miért döntöttek az arab tavasz kapcsán úgy, ahogy döntöttek. Na, erről szeretnék majd egy kicsikét a következő alkalommal picit részletesebben beszélni, és addig is bátorítalak benneteket, meg magamat is, hogy építsük Sémnek a sátrát. Dávid leomlott sátrát azért igyekezünk mi is úgy helyre rakni azáltal, hogy sok-sok embert vezetünk Krisztushoz. Amen.